Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Isten igéjét olvassuk Lukács evangéliumának 15. részéből, a 11. és következő versekből. Lukács evangéliumának 15. részében a 11. verstől ezt olvassuk. Mondta pedig, egy embernek volt két fia, és mond az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyomból rám eső részt, és az megoszták köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét messze vidékre költözék, és ott eltékozlá vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Miután pedig mindent elköltött, támadt nagy éhség azon a vidéken, és ő kezdett szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődik annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldte őt az ő mezeire disznókat legeltetni. És kívánta vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki sem adott néki. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén azért elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És fölkelvén elment az ő atyához, mikor pedig még távol volt, meglátá őt az ő atya, és megesett rajta a szíve. És odafutván a nyakába esék, és megcsókolgatá őt, és mondané ki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok felreá, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira. És előhozván a hízott tulkot vágjátok le, együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott. Kezdének azért vígadni. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn volt, és mikor hazajövén közelgetett a házhoz, hallá a zenét és táncot, és előszólítván egyet a szolgák közül megtudakozá, mi dolog az. Azt pedig mondanéki, a te öcséd jött meg, és atyád levágatá a hízott tulkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Az ő atya annak okáért kimenvén kérlelé őt, ő pedig felelvén mondta az atyának, ímé ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecske fiat, hogy az én barátaimmal vigadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad neki a hízott tulkot. Azt pedig mondanéki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadt, és elveszett és megtaláltatott. Isten áldja meg az ő igéjét, és ennek magyarázatát ma is közöttünk. Jöjjetek, hajtsuk meg most fejünket, és imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük néked, hogy gondviselő szeretetedből megadtad nékünk ezt a mai napot is, új évnek első vasárnapját. Köszönjük, hogy eljöhettünk ide a templomba azért, hogy téged dicsőítsünk, magasztaljunk, és meghallgassuk azt, amit elkészítettél a mai napra. Kérünk téged arra, hogy valóban te adj nekünk halló füleket és értő szívet, és engedelmességre való készséget, hogy követni tudjuk mindazt, amit tanítasz nekünk. Kérünk téged arra, hogy áld meg és szenteld meg mai együttlétünket jelenléteddel, és áldott szavadat ne vonj meg tőlünk. Köszönjük néked, hogy az elmúlt napokban is velünk voltál, megőriztél az ünnepekben. Köszönjük néked mindazt, amit tanítottál nekünk itt a templomban, közösségben. Köszönjük, hogy fölemelted a tekintetünket a földi dolgokról önmagadra, hiszen földi dolgok mind-mind mulandók, elenyésznek, akár mekkora nagy jelentőséget is tulajdonítunk nekik, de te örökre megmaradsz. És köszönjük néked, hogy itt a mulandóság világában mi föltekinthettünk az örökkévalóra. Te reád. és arra, amit te tettél azért, hogy éljünk, üdvösséget nyerjünk. Áldunk téged, hogy itt ünnepelhettük a közösségünkben a te hatalmas tetteidet. És szeretnénk, Urunk, ebben az évben is minden vasárnap azért idejönni, hogy ezt tegyük. Szeretnénk ma is a te hatalmas tetteidre föltekinteni, a te hatalmas szavaidat meghallgatni. Segítsés az örökké valóságodból, hajolj le hozzánk. Kérünk téged, bocsáss meg mindazt a bűnt, amivel valóban megszomorítottunk téged az elmúlt napokban is, minden jóságod ellenére. Tisztogass meg szívünket Jézus Krisztusért, az ő vérért, az ő keresztjéért, minden bűnünktől, és add, hogy általad megtisztított szívvel hallhassuk, vehessük, érthessük a te ígédet. Kérünk, szólj hozzánk, kérünk, áldj meg minket személyesen, egyen-egyenként. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve énekeljük a 151. éneket. Uram Isten, siess minket megsegíteni. 151. Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliumának 4. részéből, a 17. versből olvassuk. Máté evangéliuma 4. rész, 17. verséből, ahol ezt olvassuk. Ettől fogva kezdett Jézus prédikálni, és ezt mondani, térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, talán nem mondok nagy újdonságot, amikor azt mondom, hogy manapság az emberi beszéd elértéktelenedésének a korában élünk. Legalábbis sokak szerint így van ez. Annyi mellébeszélés, annyi érthetetlen beszéd, annyi félreértés, annyi bántás, annyi hazudozás, annyi visszaélés történt a szavakkal, hogy megingott a beszédbe vetett bizalom, és majdhogy nem mindegy, hogy valaki mit beszél. Itt a templomban azonban Isten beszédét olvassuk fel a Bibliából, ami szavakban hangzott el természetszerűleg, és ezeket a szavakat próbáljuk megérteni, kibontani, hogy eredetileg mit akart nekünk mondani, ami örökkévaló Istenünk. Itt a szavak elértéktelenedésének a világában mi az örökkévaló szavaira és azok magyarázatára figyelünk vasárnapról vasárnapra, és nagyon oda kell ezekre a szavakra figyelnünk. Nekem is, de nektek is. Manapság már sokszor a református egyházunkban is vannak ilyen hangok, de más protestáns egyházakban is szorgalmazzák azt, hogy az ige, illetve ige hirdetés az redukáltassék. Szorítsuk háttérbe az ige, nem az ige felolvasását, hanem annak igazából a magyarázatát. Ne állítsuk ezt a középpontba, hanem a kor igényeihez alkalmazkodva az Isten tiszteleteket ilyen látvány elemekkel dúsítsuk fel. Tegyük látványossá az Isten tiszteletet. Sokan ezt, ezért ilyen liturgiai reformot, így nevezik, hogy liturgiai reformot, ami egy valójában egy deformáció, követelnek az egyházunkban is. Új Isten tiszteleti formáknak nevezik ezeket az ige hirdetési, azokat az Isten tiszteleti formákat, amikben az ige hirdetés, ige alkalmazás egészen háttérbe kerül, és mindenféle egyéb elemek kerülnek, hogy így mondjam, a középpontba. Sajnos ugye nem csak az egyházban, hanem a világban is aztán van egy ilyen elvárás felénk. Kétségtelen, hogy van ennek némi oka bennünk is, lelkészekben. Tudnélik, sok világi ember is úgy várja, hogy ha elmegyek a templomba, ne sok beszéd legyen ott, tiszteletes úr, ne sokat beszéljen. Már ne beszéljen már lyukat a hasukba. Ne szóljon, mondjon egy pár gondolatot, de... És valahogy ez a... Csak röviden, jó, meghallgatjuk, de aztán utána hadd menjünk gyorsan a dolgunkra. Tehát van egy ilyen elvárás. Van egy ilyen elvárás az egyház felé, hogy ne prédikáljatok itten. Ez világi elvárás. Inkább az egyház cselekedjen. Ütik az asztalt is közben. Cselekedjünk, harcoljunk a békéért. Szálljunk síkra a környezetvédelemért. A zöld mozgalmakba vegyünk részt. Legyenek ökogyülekezeteink. Állítsunk madáretetőket. Küzdjünk a források tisztaságáért. És a többi, és a többi. Hát ezek fontos dolgok, persze a madáretető is, meg a források tisztasága is, de ez az egyház küldetése, ezt csináljátok. Nem látjátok, mennyi szegény ember van a világban? Küzdjetek a szegényekért. Legyetek szociális segélyszervezetek. Gyűjtsetek adományokat, és osszátok ki a szegényeknek. Ne beszéljetek, ne prédikáljatok. Értitek ezt az igényt, és akkor mégis most itt összejövünk, ebbe az évbe is, egy új évtizednek tulajdonképpen az első vasárnapján, nem csak egy új év, hanem egy új évtized első vasárnapján, és akkor felolvassuk az Isten beszédét, és akkor ennek a magyarázatával foglalkozunk. Olyan, mintha valami ilyen avit dolgot csinálnánk itten. De hát azért bátorítanálak, hogy benneteket, hogy ne tekintsétek ezt egy avit dolognak, mert Isten beszéde az örökkévaló. És annak a magyarázata és alkalmazása az életünkre az kulcsfontosságú. Nagyon fontos, hogy Isten megszólalt valamikor. És a szavait itt adta nekünk írott formában. És olvashatjuk Istennek a beszédeit. Azokat a beszédeket, amelyek örökkévaló érvényű beszédek. Nem vesztenek soha az értékükből. Lehet, hogy az emberi beszédek a világban elértéktelenedtek, de az Isten beszéde az nem értéktelenedik el soha. Mindig őrzi az értékét. Értékálló az Isten szava. Hallgathatjuk a Bibliából, ha tisztán sikerül nekem is itt magyarázni, akkor minnyájan hallgathatjuk az Úr Jézusnak a beszédeit. És mi mindjárt eszünkbe juthat az újévi első istentiszteletünk, ahol azt hallottuk Istentől a megdicsőlés hegyén, azt mondta Jézusról, hogy ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Nem azt mondta, őt nézzétek, mit csinál, mit nem, lehetett látni is, hogy mit tesz, hanem azt mondta, őt hallgassátok, mit beszél nektek. Nagyon oda kell figyelnünk arra, különösképpen ebben a világban, ahol a szavak értéktelenednek, hogy mit mondott Isten fia, mit mondott Jézus. És az ő óvakodnunk kell attól, hogy az ő szavait az emberi szavakkal egy síkra helyezzük. Nem, az ő szavai azok örökké való szavak. És nekünk az a dolgunk, hogy őt hallgassuk. Napról napra. És na, ha hallgassuk akkor Jézust minden vasárnap itt a templomba. És akkor az első, ami eszembe jutott ezeken töprengvén, az első szava mi volt Jézusnak, amire oda kellett figyelni? Ez, amit felolvastunk Máté evangéliumából. Kezdett Jézus prédikálni, és ezt mondani, térjetek meg, mert elközelített az Istennek országa. Az Úr Jézus ebben a szavában először is megalapozza a megtérést. Elmondja, hogy miért kell megtérni. Mi a megtérés indoka? Azt mondja, hogy azért térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Mennyek országa, vagy Isten országa, a Bibliában ugyanaz. A zsidó fülek ezt jól értették, ezt a kifejezést, mi nem annyira értjük ezt. Máté, lehet, hogy értitek, mert okosak vagytok. Jól ismeritek a Bibliát. Sokan nem értik, hogy mi ez az Isten országa a Bibliában. Hát az Isten országa az a zsidó fül számára az Ószövetségből ismert valóság. Tudnélik egy olyan, ez a kifejezés a számukra, Istent jelentette, aki uralkodik az egész mindenségen, és az egész mindenség, mint egy az ő birodalma, Isten országol, az Úr regnál, ahogy a régi magyar fordítás mondja, egy bizonyos embercsoport, illetve az egész világ fölött, és ebből kifolyólag egy csodálatos békebirodalom képe jelent meg az ő lelki szemeik előtt. Az Isten országa a csodálatos új világ tulajdonképpen, a békességnek a világa, ami fölött Isten uralkodik, és minden összhangban áll Istennel. Ennek ilyen silány utánzatai a kommunizmus, vagy a náciknak a harmadik birodalom ról alkotott elképzeléseik. Ezek mind ilyen, és ma is egyébként nagyon, ma is itt vannak egy nagy ideológia, a kultúrmarxizmus manapság, majd egyszer erről is beszélünk. Nekik is van egy ilyen ideális új világuk, ezt úgy nevezik, hogy a nyitott társadalom. A nyitott társadalom. Ez a mai kommunizmus, vagy harmadik birodalom. Körülbelül ugyanarról van szó. Egy új világ, amit az emberek hoznak létre, Isten nélkül. Ezek mind ilyen szekuláris Isten országa elképzelések, de mind a Bibliából ered egyébként, csak a Biblia ihlette tulajdonképpen mindegyiket, csak valahogy az emberi gonoszság odáig ment, hogy Istent ebből az egészből ki akarja zárni. Az eredeti gondolat itt van a Bibliában. Az Isten országa, vagy mennyek országa, az Isten által uralt mindenség. Kezdetben is ilyennek teremtette Isten a világot, és a végén ilyen állapotba fogja majd hozni. A zsidók tudták ezt, és értették, amikor Jézus azt mondja, hogy elközelített az Isten országa. Közel jött hozzátok ez az Isten a maga uralmi igényével, uralkodói hatalmával, uralkodói minőségében, mégpedig ő általa jött közel. És a zsidók értették azt is, hogy most, hogy elközelített, most be lehet lépni ebbe a birodalomba, ez alá, az uralom alá. Be lehet lépni. Jézus egyértelművé tette, hogy aki ő benne hisz, az belép ebbe a birodalomba. Aki átadja neki a szívét, az részesévé válik az Isten országának. Ami még nincsen itt, csak elközelített. De ez az elközelítés lehetővé teszi, hogy valaki belépjen, ha hisz Jézusba, belép az Isten uralma alá, hogy így mondjam. És egy napon, amikor majd kibontakozik ez az Isten országa, és megvalósul, ott lehet majd dicsőséges állapotba, ebbe az új világba, a csodálatos új világban. Jézus sok példázata szólt erről az Isten országáról, vagy mennyek országáról. Sok példázata szólt erről. Például mindig elmondta, hogy ez kicsibe kezdődik. Tehát ugye az Isten országáról szóló példázatokban mindig ott van, hogy ez olyan kicsibe kezdődik. Nem rögtön a maga teljes kibontakozottságába jelenik meg az Isten országa, hanem picibe kezdődik. Itt vagyok én, mondja Jézus, aki hisz bennem, belép ebbe az országba. Aki megint hisz, az megint belép. És így tovább, és így tovább. És minél többen hisznek bennem, annál inkább növekszik az Isten országának tulajdonképpen a polgársága. Állampolgárok egyre többen vannak. Így növekszik. Még egyszer csak majd megjelenik. Persze ahhoz, hogy ez az ország megjelenjen, Jézusnak meg kellett még halnia, föl kellett támadnia, föl kellett menni a mennybe. Most onnan hirdeti az ő nevét, és hív a belévetett hitre embereket, gyűjti továbbra is ennek a birodalomnak az állampolgárságát, majd egy napon Jézus visszajön ítélni eleveneket és holtakat, ahogy mondjuk a hitvallásban, és miután ezt a földet megtisztítja, új eget és új földet teremt, és ott valósítja meg, azokkal az emberekkel népesítve be ezt az új eget és földet, akik földi életük során hittek ő benne, mint megváltó urukban. Aki nem hitt, az kimarad ebből, úgynevezi a külső sötétségre megy, ahol lesz sírás és fogcsikorgatás. Mármint azért, hogy hogy lehettünk ilyen bolondok, hogy nem hittünk annak idején ebbe a Krisztusba. Egy csodálatos valóságról van itt szó, amit a zsidók is értettek, ti is, tinéktek is érteni kell. Aki megértette valaha a náci ideológiát, vagy megértette a kommunista ideológiát, vagy megérti a nyitott társadalom eszméjét, annak meg kell értenie az Isten országáról szóló bibliai eszmét is. És jól is teszi, ha megérti. És megérti azt is, hogy oda belépni nem lehet úgy, hogy valaki egyháztag lesz, elkezd járni a templomba, hanem csak úgy lesz az, hogy hisz Jézus Krisztusban, illetve megtér. Most ezt a fogalmat használom. Mindjárt beszélünk erről a megtérés dologról, de ezt minden esetre nagyon fontos tisztáznunk. Nem lehet belépni az Isten országába, nem lehet valaki annak az állampolgára anélkül, hogy megtérne, hogy hinne Jézusba, például azáltal, hogy meg van keresztelve, azáltal nem lesz senki tagjává. Vagy hogy úrvacsorázik, vagy hogy elmegy a nem tudom hova, és nem tudom milyen adományt ad. Így nem lehet bekerülni az Isten országába. Vallásos teljesítményekkel nem lehet oda bejutni. Jézus nem azt mondta itt az embereknek, hogy tudom én, naponta menjetek a zsinagógába, és akkor ott ezt csináljátok, azt csináljátok, és majd akkor bejuttok az Isten. Nem. Térjetek meg, ezt mondta. Aki nem hajlandó erre a lépésre, vagy meg se hajlandó ezt fontolni, az kimarad onnan. Az nem lesz annak része. Egy csodálatos valóság ez, testvérek, és hát Jézus, visszatérek oda, hogy ezzel alapozta meg a megtérés parancsát, hogy ez a csodálatos valóság most közel, egészen test közelbe jött hozzátok, mert itt vagyok, tudnélik. Benne közelített el az Isten ország, ezt is máshol elhangzik. Benne, általa közelített el oda, akkor a zsidókhoz. És egyébként hozzánk is, mikor halljuk itt a Jézus szavai, testvérek, akkor Jézus jön közel hozzánk, itt a templomba is, és akkor, amikor halljuk Jézus szavait és az ő beszédeit, akkor, és közel van hozzánk az Úr, akkor az Isten országa van hozzánk nagyon közel. Test közelbe van hozzánk. Nem látjuk, mert egyelőre láthatatlan ez az ország. De közelünkbe van, és beléphetünk. De hogyan léphetünk be? Csak úgy, ha megtérünk. Térjetek meg, mert az Isten országa közel jött. Na térjünk át akkor erre a másik dologra, testvérek, mert ezek szerint ez a megtérés, ez igen fontos. Már Isten országán nem múlik a dolog, az már közel jött hozzánk. Halljuk mi is Jézus szavát, Jézus beszédeit. Isten országa itt van tőlünk egy centire, de lehet, még kívül vagyunk. Lehet, hogy beléptünk már, de lehet, hogy még kívül vagyunk. Hogy lépünk be? Térjetek meg. Térjetek meg, mondja Jézus. Ez a kifejezés, ez Jézus szájától, hogy megtérés, ez... Nyilván megint azt mondom, hogy a hallgatóság számára is, az akkori hallgatóság számára ismert fogalom volt, mert az Ószövetségben gyakran olvassuk ezt a szót, hogy megtérés. Azt értette rajta Jézus is, amit az Ószövetség ért rajta, nekünk is ezt kell érteni rajta. Mit értett Jézus a megtérésen? Azt értette rajta, testvérek, hogy az emberek mondjanak nemet arra a gondolkodás és életmódra, amibe beleszülettek. És amely gondolkodást és életmódot leginkább az Isten nélküliséggel, vagy Isten ellenességgel, vagy egoizmussal lehet jelképezni, vagy jellemezni. Ebbe a gondolkodás és életmódba születtek bele azok a zsidók is, mint ahogy mi is egyébként. Mi állunk saját magunk gondolkodásának és életének a centrumába. Egoisták vagyunk. Egoizmus jellemez minket. Ez ego azt jelenti én. Ez jellemez bennünket, testvérek. És az nem csak az, arról van szó, hogy egoisták vagyunk, hanem az egónk áll tulajdonképpen az élő Istennek a helyén. Önmagunkat istenítjük Isten helyén. Az egoizmus, az izmus azt jelenti, hogy valamit abszolutizálunk, az egót abszolutizáljuk. Istent kellene abszolutizálnunk, de nem őt abszolutizáljuk, nem őt favorizáljuk az életünkben, hanem önmagunkat. Na, ennek kell hátat fordítani, és Istenhez fordulni, megtagadva az egoizmusunkat, teocentrikussá kell lennünk. Istent kell a gondolkodásunknak és az életünknek a centrumába állítani. Őt kell favorizálnunk. És ez, testvéreim, egy radikális változtatás az embernek az egész gondolkodásmódján is, de az egész életvitelén is. Ez eddig önmagamhoz, a magam elgondolásaihoz alkalmazkodtam, és most elkezdem keresni, hogy mit akar az Isten, mit akar tőlem az Úr, és elkezdek hozzá alkalmazkodni. Ez a megtérés. Tulajdonképpen azt mondja Jézus, hogy enélkül a belső önrevízió nélkül, hogy így mondjam, enélkül el fogunk kárhozni. Ha ezt végrehajtjuk, akkor viszont belépünk az Isten országába. Abba a birodalomba, amit nem látunk, de amelyik már itt van, és amikor belépünk, akkor Isten lesz az életünk fölött is az Úr. Ő lesz az életünk fölött is az Úr. És onnantól kezdve azt fogjuk keresni, hogy mit akar az Úr tőlünk. Ezért veszük a kezünkbe a Bibliánkat, ezért megyünk a templomba, hogy mit akar tőlem az Úr, amely én beléptem az ő uralma alá, már most. Hát mit akar tőlem? Mit akar, hogy gondoljak? Mit akar, hogy higgyek? Mit akar, hogy cselekedjek? Tulajdonképpen, testvérek, ez nem egy olyan nagyon egyszerű téma azért, amiről itt próbálok nektek beszélni. Egyáltalán nem olyan egyszerű. Azt hiszem, hogy többen látták már közületek a Tolkien regényének a filmes változatát, a Gyűrűk urát. A jobbak olvasták is. Ebben Tolkien egy katolikus ember volt, és ő pontosan ábrázolja, hogy mi az embernek az alapbaja. Tudnélik az, hogy ő akar a leghatalmasabb lenni. Mert minél hatalmasabb vagyok, annál szuverénebb vagyok, annál függetlenebb vagyok, annál autonómabb, öntörvényűbb emberként tudok létezni. Kell nekem a hatalom. Így is lehet nevezni azt a velünk született gondolkodásmódot és életmódot, hogy a hatalom akarása. Minél nagyobb hatalmat akarunk magunknak. Azaz minél nagyobb szuverenitást. Nem hajlunk meg Isten szuverenitása és hatalma előtt, hanem magunknak akarjuk. És ennek a bűvöletébe kerülünk, ugyanúgy, mint abba a filmbe vagy a regénybe, mindaz, aki a hatalommal valahogy kapcsolatba kerül. Ugye a szegény kisfiú Frodo viszi a gyűrűt, ami minden hatalmat, hogy így mondjam, kifejez, ami a hatalom foglalata, és teljesen a bűvöletébe kerül. Majdnem megőrül, aki a hatalmába kerül, olyan lesz, mint Gollám a regényben, hogy teljesen elállatiasodik tulajdonképpen. Nem biztos, hogy kívülről is, de belülről biztos. Ennek a megtagadása, a hatalom igényünknek, a szuverenitásunknak, az autonómiánknak a megtagadása tulajdonképpen a megtérés és elismerés annak, hogy Istené a hatalom. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökkön örökké, és nem az enyém. Lemondok erről. Megtagadom ezt a vágyat magamba, és átadom neked. Nem a magam törvényei szerint autonóm emberként akarok élni, hanem heteronóm ember akarok. A te törvényed egy tőlem idegen, egy más törvény szerint, a te törvényed szerint akarok élni. Ez a megtérés, testvére. Ez egy olyan mély, változás, testvérek, az ember egész, ez a létünket érinti, az egész valónkat érinti ez a változás. Itt nem csak egy intellektuális dologról van szó, bár arról is. Arról is, hogy felismeri az ember a megtérés előtt, vagy alatt, felismeri tulajdonképpen, hogy Isten kicsoda, és én ki vagyok. Ő Isten. Az egyedüli, szuverén, független Isten, aki teremtett engem, aki meg is váltott engem egyébként, aki gondomat viseli. Ő én meg egy teremtmény vagyok. Nem állunk egy síkon. Én nem ragadhatom magamhoz, ami az övé. Mert a haragját vonom ezzel magamra. És az átkát vonom ezzel magamra. Pofátlanságom az egeket veri ebbe az esetbe. De testvérek, nem csak egy ilyen intellektuális belátás ez, hanem van egy érzelmi oldala is. Mert az ember elkezdi azt érezni a szívébe, hogy ez nagyon nem jó így. És én bánom ezt a dolgot. Isten előtt megbánom ezt, hogy én így éltem. Ilyen őt elhessintő, magamat meg ott a piedesztára emelő emberként éltem az életemet. Így is gondolkodtam hosszú ideig, így is. Még ha voltak is jó dolgok az életemben, vagy cselekedtem is olyan szalonképes dolgokat, hát voltak, ami nem, de nem ez a fontos, hogy mit tettem, meg mit nem tettem, hanem hogy milyen ember voltam. Hol volt az Úr a helyemben, és elkezdek bánkodni azért, hogy hát ő igazából nem volt nagyon sehol, mert kiállt a központba én. Mekkora gazember vagyok én, hogy sértettem meg így azt, aki teremtett, aki megváltott, aki gondomat viseli napról napra. És az embernek nem csak egy ilyen, értitek, nem csak egy ilyen intellektuális dolog ez, hogy ezt felülírom, hogy jó, hát eddig így volt mostan, hanem meg is bánja az ember azt, hogy eddig, hát én így éltem, ahelyett, hogy úgy éltem volna. Ahogy most akarok élni már. És van ennek az egésznek még egy olyan része is ennek a megtérésnek, amit az akaratunkkal lehet, az akarati eleme a megtérésnek, hogy tudnék, az ember elkezdi akarni azt, hogy mostantól nem így akarok élni, hanem úgy, ahogy ő akarja. Alávetem az ő akaratomat az ő akaratának. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? Tehát ez egy olyan fordulat, testvérek, ami hát nehezen, nem tudom nektek jobban, most így tudom leírni nektek ezt. Én most itt tartok, hogy Feri szoktam mondani, én most itt tartok. A megtérés, az egy, amit Jézus követel, testvérek, és parancsol az embereknek, az nem valami kis, jó, akkor megtérünk. Hát ha ezt akarja, akkor megtérünk. Ez testvérek, egy úgy szoktuk mondani, egzisztenciális döntés. Ez egy olyan elhatározás, ami egy gyereknek is megszülethetik a szívébe. Nekem is gyerekként született meg a szívembe ez, mert megértettem valahogy Isten kegyelméből ezt az egész dolgot. De utána felnőttként is át kellett még egyszer gondolnom, és felnőttként lehet, hogy öreg emberként, vagy öreg asszonyként kell átgondolni ezt az egész dolgot valakinek, hogy hogy éltem én eddig? És hogy fogok élni ezután? Ott akarok lenni az Isten országába, vagy nem akarok ott lenni? Mert ha ott akarok lenni, meg kell térnem. Ezt mondja Jézus. És ő már csak tudja, ő ennek az országnak a fejedelme. Ő csak tudja már, hogy hogy lehet bejutni az ő országába. Ha meg nem tértek, kimaradtok. Ha megtértek, bejuttok. Akkor hogy is van ez az egész? Intellektuálisan átgondolja az ember, próbál erről beszélgetni, ha nem érti. Elkezd valahogy sopánkodni a szívébe, és megbánja azt, hogy eddig esetleg nem így élt, vagy nem ez jellemezte az ő életét. Nem kereste az Úr akaratát. Semmibe, se a nősülésbe, se a munkahelyválasztásba, se az élet kis apró cseprő dolgaiba, ugyanolyan a nagyokba nem, ezekbe se. Csak úgy ment, és akkor a maga feje után, meg a mit mondtak a szüleim, meg mit mondotta, nem tudom kicsoda, meg hol láttam több pénzt, aztán mentem arra. Kit érdekelt, hogy mit akar az Úr? De ez nem jó. Belátja az ember ezt valahogy, érzelmileg is elkezd emiatt úgy megszomorodni, megbánja. És ugyanakkor mondom, ott valahogy eljut odáig, hogy én mostantól nem akarok így élni, hanem akarok máshogy élni, és akkor tudatosan egy másik útra állítja magát. megtér az Istenhez. Nem az egyházhoz tér, meg majd ne haragudjatok, de sokan azt hiszik, elmegyek a templomba, akkor megtértem. Ne, nem a templom a megtérés, nem az egyháztag leszek, nem ez a megtérés. Az a megtérés, hogy Istenhez térek. Ennek a során egyébként az ember mindenképpen fölismeri azt a dolgot, hogy ő csak azért érhet meg, mert Jézus meghalt érte a kereszten. Tehát nem úgy van az, hogy csak úgy lezárom az előző gondolkodásmódomat és életutamat, amit éltem az Isten nélkül, ilyen ukmukfuk hátat fordítok, és akkor elkezdek egy újat, mert az, amit csináltam, azért valakinek meg kellett halni. Azért én büntetést, halált és kárhozatot érdemlek, ahogy az úrvacsorai liturgiában mondjuk. Ki hordozta el ezt a büntetést, halált és kárhozatot? Jézus a kereszten. És mivel ő elhordozta, ezért én, amikor megtérek az Istenhez, bocsánatot kapok tőle, mindarra, amit eddig csináltam, vagy nem csináltam, vagy ahogy éltem, amilyen voltam, arra bocsánatot kapok. És ez a Jézus halálát, testvérek, ezt teszi az ember számára érthetővé is, meg mindennél fontosabbá. Hogy én annak köszönhetem azt, hogy egyáltalán Isten megbocsát nekem, és elfogad újra, és elkezd hozzám beszélni, és elkezd vezetgetni a maga útján. Ugye? Ezt csak a kegyelemnek köszönhetjük, és a kegyelmet meg Jézusnak köszönhetjük. Ezért érhetünk meg egyáltalán. Nagyon fontosnak tartom aztán a harmadik pontot, testvérek, mert eddig arról beszéltem itt nektek, hogy Jézus ugye azt mondja, hogy elközelített az Isten országa, most nagyon közel van hozzátok, most beléphettek a megtérés által. Ha föladjátok ezt az egoizmustól jellemezhető életet, és egy teocentrikus, egy Isten központú életet kezdtek élni, akkor beléptek oda. De ezt Jézus így parancsként mondta el. Térjetek meg. Ez nem egy ajánlás, meg egy óhaj, elszálló sóhaj. Ez egy parancs, egy emberhez szóló parancs. Hozzám szól, hozzád szól. Térj meg. De nem csak az a helyzet itt, hogy ez egy parancs, testvérek. Hanem a harmadik pont ez egy lehetőség. Én szeretném, hogyha ebbe egy óriási lehetőséget látnátok. Egy olyan csodálatos lehetőséget, amit kár lenne elszalasztani. A megtérés, mint parancs, az úgy eltrafál bennünket, olyan, mint egy ilyen, nem is tudom, mintha gyomorszájba rúgnának valóban. Térj meg! Én a jó ember, én a vallásos ember, térjek. Igen, térj meg, akkor is, ha vallásos vagy. Ha jó ember vagy, akkor is meg kell térned. De ez egy lehetőség, mert az, testvérek, egy csodálatos dolog, hogy Jézus így kezdi a prédikációit, mert azt jelenti, hogy Isten nem zárta el a hozzávezető utat. Ha Jézus azt mondja, térjetek meg, akkor ez azt jelenti, hogy nyitva van az út Istenhez. Lehet megtérni. Nem csak parancs, hanem lehetőség. Nem tudom, hogy... Emlékeztek nyilván az Édenkertre, amikor elkövette az ember a bűnesetet, Isten kizárta őt az Édenből, a vele való áldott közösségből. Az ember attól kezdve elkezd süllyedni. Egyre jobban elaljasodik az ember. És odaállította Isten az Éden kapujába, olvassuk a könyvbe, a lángpallossal őrködő angyalokat, hogy nehogy visszajusson az ember oda, ahonnan kizárta őt Isten. Az életfája az nehogy hozzájusson. Nem találhat vissza az ember. Nem volt visszaútja az embernek. Nincs visszaútja az embernek az Istenhez. Most így mondom. De amikor Jézus azt mondja, hogy térjetek meg, akkor azt jelenti, hogy megvan nyitva az út. Vissza lehet térni az Istenhez. Nem őrzik lángpallossal láthatatlan angyalok ezt a szellemi utat tulajdonképpen, ezt a lehetőséget nem zárja el tovább Isten az emberek elől. Ez már nem csak Jézussal volt, így már az Ószövetségben is megnyílt ez az út. De ha Jézus megint ezzel a felhívásával jelzi, hogy meg lehet térni Istenhez, és visszatalálhatok abba a közösségbe, amiben ti teremtettetek, amelyben az életetek ki tud teljesedni, amelyikben önmagatokra találtok, amelyben megtaláljátok egymást,
amelyben harmóniát leltek. Megtaláljátok az igazi szabadságot. Megtaláljátok az igazi szeretetet, az igazságot, a békességet. Mindazt, amit egyébként keresgéltek mindenfelé, csak nem találjátok. Megy az ember mindenféle ideológiákba, eszmékbe, vallásokba, mit tudom én, mindenféle, majdnem csúnyát mondtam, gonosz dolgokba merül, önmagukba ellenmondásos, emberek által kiötlött, nagyon tetszetős és nagyon bolond eszmékbe tud belekapaszkodni, mint ettől függne, nem tudom micsoda. Már mindenki tudja, hogy ez egy nagy hülyeség, bocsánat. De valaki még mindig ragaszkodik hozzá. Nem bírja elereszteni, mert úgy érzi, hogy akkor aztán vége mindennek. Mintha elvennék a mankóját, nem tudja föladni a buddhizmust, inkább harcol önmaga ellen, önmaga személyisége kioltásáért. Csak nehogy elvegyék tőlem a mankómat, amin botorkálok az életbe. Vagy más eszméket is, más vallásokat is mondhatnék. Miért, amikor úgyse adja meg, amire vágysz? Itt a Sanyi. Nézem itt, és mosolygunk egymásra, mert ő a buddhizmusban nagyon jó belemélyült. Nagyon megtalálta benne az élete értelmét, meg a boldogságát, meg a szabadságát. Mindent megtalált benne, azért ül most itt. De nagy eszme, kétségtelen. Csak épp egy nagy hazugság. Ugyanúgy, ahogy a kommunizmus is az volt. Meg a nyílt társadalom is az, meg a nácizmus is az volt annak idején. Mindegyik az. És kiderül, de mégis egy csomó ember még mindig mankózik vele, és nem bírja elereszteni, és foggal körömmel tiltakozik, nehogy megtérni Istenhez. Ugyan már, jó nekem ez a mankó is. Még hogy szabad életet találjak Istennél. Még hogy boldog legyek, még hogy a harmóniára találjak rá. Valóban, amit emberek is elmondanak nekem, dehogy is, de ők is csak hazudoznak. Nem hazudoznak. Ez egy óriási lehetőség, és sokan úgy mennek el mellette, mint hogyha nem tudom. Ott heverne a Kohinor mellettük, ránéznek, jaj, ha Kohinor, ja, az a világhírű gyémánt, ja. De érdekes, megyünk tovább. Mit érdekel engem a Kohinor az út porába? Jó, nekem a 300 000 forintos kis gyűrűm is. Abban is van egy gyémánt. Legalábbis úgy tűnik, mintha az lenne egyébként hamis. De az is jó. Nem hajolok le érte. Pedig óriási lehetőség. Óriási lehetőség. Értitek ezt a kicsit bugyuta képet? A Kohinor nem lesz ott mellettünk, soha az útporába. De a Kohinornál értékesebb az ott van. Az Istenhez való megtérés, az Isten maga. Aki lehetőséget ad arra, hogy hozzátérjünk. Jézusért adja ezt a lehetőséget. Éljetek ezzel a lehetőséggel. És ha éltetek, akkor jön az, amit most már nem tudok nagyon kifejteni, de célzok rá, legalább röviden, hogy aki megtér, testvérek, az elkezdi teremni a megtérés gyümölcseit. Így nevezi Jézus. Teremjetek aztán, illetve ez Keresztelő János mondta, hogy térjetek meg, és teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket, de Jézus is ezt tulajdonképpen tanította, hogy aki megtér Istenhez, aznak utána lehetetlen, hogy ne látszódjon meg a beszédén, mert a beszédben megjelenik ugye a gondolkodásmód is, a szívünk kijön a beszédünkön, és a tetteinken is meglátszik a beszédünk. Meg fog látszani egy ember megtérése a szavain is, meg a tettein is. Akinek nem látszik meg a szavain, hogy ő megtért, meg a tetteiből se tükröződik, mert nem Isten szerint beszél, és nem az Úr szerinti cselekedetek jellemzik az életét, hanem legfeljebb, hogy mondjam, formálisan, de nem szívből jövően cselekszik a jót, és szívből jövően csak a rosszat csinálja. Titokba lehet, de akinek nem tűnik ki ez hogy ő Istenhez tért az életében, az nem tért meg. Félünk ezt manapság kimondani, hogy hát nem tértél meg, ember. Hát meg kéne térned. Amerikában egy pár évvel ezelőtt csináltak, tudjátok, ilyen közvéleménykutatást, és a társadalomnak a 90 nem tudom hány százalék azt mondta, hogy ő megtért keresztjén. Na tessék. Azt mondják, hogy úgy élnek, mintha pogányok lennének. Megtértek? Nem tértek meg. Alig van lelkész Amerikában, aki nyíltan megberi mondani az amerikai társadalomnak, nyíltan, tévébe, rádióba, itt-ott-tam-ott, ahol tudja, hogy nem vagytok megtért emberek. Hiába mondjátok magatokról, mert se a szavaitokon, se az életeteken nem látszik. Ugyanúgy váltok, ugyanúgy káromkodtok, ugyanolyan bűneitek vannak, mint a nem hívőknek, és akkor magatokat hívőknek mondjátok, nem vagytok azok. Jaj, nehogy megsértsük ezzel azokat az embereket, akik magukat megtértnek vallják, de megsértjük. Akinek nem látszik, az nem megtért. Meg kell, hogy látszódjon, testvérek, rajtunk valami. Nem mondom, hogy mindjárt minden tökéletessé lesz az életünkbe, ha megtérünk. Elkezdődik egy folyamat, amiben tulajdonképpen aztán naponta megtérünk, naponta önmagunk ellen fordulunk, és Istennek rendeljük alá magunkat, és elkezdünk úgy élni a hétköznap házasságban, gyereknevelésben, és keressük az Úr akaratát, és igyekszünk megvalósítani. Átvinni a gyakorlatba, és olyan szavakat mondani, amik szerinte valók, olyan tetteket véghez vinni, ami szerinte való. Teremni a megtérést, elkezdjük legalább. És van valami jele azért, van valami jele annak, hogy megtértél. Ha nem, akkor térj meg. Térj meg igazán. És hála legyen az Úrnak, hogy ő majd dolgozni fog benned, hogyha először azon dolgozik, hogy igazán megtérjünk, aztán azon, hogy a megtérés gyümölcsei is láthatóvá legyenek. És ez érzékelhető legyen, hogy mi keresztjének vagyunk. Megtért keresztjének. Szeretjük az Urat, szeretjük egymást, áldozatot hozunk érte és egymásért. Keressük az Úr akaratát otthon, feleségként, férként, munkásként, munkaadóként, ügyvédként, jogászként, orvosként, pedagógusként, lelkészként. Keresem, hogy mit akar tőlem az Úr, és vele akarok összhangba élni. Akkor is, ha nehéz, akkor is, hogyha kapok érte a fejemre. Vállalom. Az én Uram az Úr, nem más. No, onnan indultunk, hogy őt hallgassátok. És az első, amit mond, ma is mondja, neked is mondja, nekem is, térjetek meg, mert elközelített mennyeknek országa. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus, hogy te szóltál, prédikáltál, és olyan fontos dolgokat mondtál, amik mellett nem mehetünk el, mert fontosabbak, mint egy világhírű gyémánt. Köszönjük néked, hogy most is ezt a szót adtad nekünk, ezt mondtad nekünk, hogy térjetek meg, mert közel van hozzátok is az Isten országa, hozzánk is közel van általad, te igéd által, és köszönjük néked, hogy ez a közelség, ez sürget bennünket, hogy ne halaszgassuk, nehogy végképp elszalasszuk azt a csodálatos lehetőséget, hogy engedjünk a te parancsodnak. Köszönjük néked, hogy ma is megtérésre hívtál minket azzal, arra, hogy forduljunk szembe azzal a velünk született gondolkodásmóddal, mentalitással és életvitellel is, amit eddig éltünk, amiben túl sok kivetni valót nem láttunk, és talán most se látunk, mert nem értjük, hogy a legnagyobb baj az az, hogy te nem vagy a helyeden, a szívünkben és az életünkben. És ennek mi nem nagy jelentőséget tulajdonítunk, pedig ez a legnagyobb baj. Köszönjük, hogy ennek a revideálására hívtál föl bennünket. Arra, hogy ezen változtassuk mindenképpen, és téged tegyünk a szívünkben, az életünkben a középpontba. Te legyél a gondolkodásunknak és az egész életünknek a meghatározója. Segíts ezt, Urunk, megérteni, és értelemmel, és érzelemmel, és akarattal is odaállni melléd, egész valónkkal hozzád térni, hozzád simulni, aki erre lehetőséget adsz nekünk. Köszönjük néked, Jézusunk, hogy te voltál az, aki az életedet adtad azért, hogy mi bocsánatot kapjunk arra a korábbi életre, és egy új életet kezdhessünk. Te fizettél ezért. Légy áldott a kegyelemért, amit oly drága áron szereztél nekünk. És köszönjük néked, hogy ma is ott van minnyájunk előtt ez a parancs és a lehetőség, hogy általad megtérjünk az Istenhez, a mi teremtőnkhöz, akinek köszönhetjük az életünket,
akinek köszönhetünk mindent a földi életben, mert gondviselésével körülvesz minket, akkor is, mikor megvetjük őt. Istenhez, aki megváltott minket, aki hatalmas ígéretekkel hordozna minket, aki az ő országába juttatna. Segíts minket, Jézus, hogy megtérhessünk, és éljünk ezzel a csodálatos lehetőséggel mindnyájan. Köszönjük néked a mai szavaidat, köszönjük, hogy az elértéktelendett szavak világában mi az legértékesebb szavakra figyelhetünk. Kérünk, hogy vezess minket a te útaidon. Áld meg a gyülekezetünket, kérünk téged arra, hogy vigasztald a gyászoló testvéreinket. Légy azzal a családdal is, akik elvesztették kedves szerettüket az elmúlt hetekben, és a temetés előtt állnak, könyörülj meg az egész családon, hogy felét fordulva találjanak vigasztalást, és benned találjanak vigasztalást. Kérünk téged a betegeinkért, hogy gyógyító irgalmaddal vedd körül őket, ha lehetséges, gyógyítsd meg őket egészen. Ha nem lehetséges, akkor légy mellettük, és könnyítsd szenvedéseiket, gyengeségeikben bátorítsd őket. Kérünk téged, hogy áld meg azokat, akik nehéz terheket hordoznak az életben. Légy igéddel közel hozzájuk, és erősítsd őket, adj bölcsességet nékik szavad által, hogy azt tudják követni mindenben. Kérünk, áld meg ebben az évben a gyülekezetünket is, az itt folyó gyerekmunkát, ifjúsági munkát, minden egyéb szolgálatot. Kérünk téged, hogy áld meg Isten tiszteleteinket is, hadd ünnepeljünk téged minden alkalommal, és hadd találjunk benned dicsőséget, fényt, és szeretetet, és igazságot, békességet, és mindazt, amire szükségünk van. Kérünk, így légy majd közöttünk, nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. A hirdetéseket hallgassuk. Hirdetem, hogy jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk az alkalmakra. Hirdetem még, hogy megemlékeztünk imádságunkban is egyik kedves halottunkról, Tokodi Béláról, Feri bátyánknak a testvéréről van szó, akit az Úr elszólított szerettei köréből. Sokszor megfordult itt közöttünk is, hol a gyerekeknek segített, hol itt a templomban láthatták a testvérek, hol fizikális dolgokba nyújtott nekünk segédkezet. Súlyos betegség támadta meg, és az Úr elszólította őt. A temetése január 14-én lesz, 11 órától az alsóvárosi temetőben. Ott búcsúzik tőle a család. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit, aki szeretne oda elmenni. Tehát január 14, 11 órától. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora.